Let's turn to the book of Nehemiah.
De most akkor lapozzunk Nehémiás könyvéhez.
Please turn to Nehemiah 4.
Még pedig a Nehémiás
And before we pray tonight, I'm going to ask Edo to read the first 10 verses, or the first 9 verses of chapter 4 of the book of Nehemiah.
Tehát először fel fogjuk olvasni 10 verset, még pedig a magyar újfordításban ez nem a negyedik fejezet, hanem a harmadik fejezet 33-as versétől.
Yeah, it's different. That's right.
Shall I read it now?
Yeah, go for it, and then we'll pray.
Tehát akkor a 3:33-tól. Amikor meghallotta Szambalat, hogy építjük a várfalat, méregbe jött, és nagy bosszúságában gúnyolni kezdte a judaiakat. Ezt mondta honfitársainak, Samária seregének. Mit csinálnak ezek a nyomorult judaiak? Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik? Életre kelthetik-e azt a halom követ, amely porrá égett? Mellette állt az ammoni Tóbiá, és ezt mondta. Bármit építsenek is, ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalukat. Halld meg, Istenünk, hogyan csúfolnak minket, fordíts vissza fejükre gyalázkodásukat. Legyenek prédává rabtartóik földjén. Ne nézz el bűnöket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült fél magasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Amikor Szambalat és Tóbiá, továbbá az arabok, ammóniak és asdóriak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagy haragra indultak, és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük, védelmül, éjjel-nappal. A júdaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Father, we pray that you would teach us from your word.
Atyám, kérünk, hogy taníts bennünket a te ígédből.
Father, I pray that you would just anoint the things that we will talk about tonight.
Atyám, kérünk, hogy kent fel a ma esti üzenetet.
And that you will apply them to our hearts.
És add, hogy ez a szívünkbe eljusson.
Father, there are many things we could talk about tonight. There are many thoughts within my heart and mind.
Uram, olyan sok mindenről beszélhetnénk ma este, és olyan sok gondolat van most a fejemben.
Will you sift them, Father?
Kérlek, Uram, hogy tarostáld azokat meg.
Will you sift them?
Kérlek, hogy olvastál őket meg.
And just bring to the fore that which you wish us to hear.
És add, hogy csak azok jöjjenek elő belőlem ezek közül, amiket te is hallani akarsz.
We thank you that your word is truth and it is there to instruct us in the way in your ways.
Köszönjük, hogy a te igéd igazság és azért adatott, hogy tanítson bennünket a te utaidra.
Lord, teach us.
Taníts bennünket, Urunk.
And lead us, we pray.
És vezess bennünket, ezért imádkozunk Jézus nevében. Amen.
Amen. Amen. We started our study some 3 weeks, 4 weeks ago.
Körülbelül 3-4 héttel ezelőtt kezdtük el Nehémiás könyvének tanulmányozását.
And so far we've seen Nehemiah, a man burdened and touched in his heart by God.
És ugye eddig azt láttuk, hogy Nehémiás egy olyan ember, akinek Isten valamit a szívére helyezett, akit megérintett Isten.
A man whom God could move, and God did move.
Egy olyan férfi, akit Isten el tudta mozdítani a helyéről, és meg is tette ezt.
We've seen him step out into the calling that God has placed upon his life.
És azt is láttuk, hogy Nehémiás kilép abban az elhívásban, amit Istentől kapott az életére.
And that's resulted in him moving 1,000 miles from a palace in Babylon to a ruin in Jerusalem.
Ez pedig azt eredményezte, hogy ő Babilonból, egy palotából elindul, és mintegy 1500 kilométeres távolságba Jeruzsálembe megy, ami romokba hever.
We've seen him used by God despite his circumstances, despite his gifting.
Azt is láttuk, hogy Isten használja őt, mindannak ellenére, hogy olyanok voltak a körülményei, amilyenek, és olyan ajándékai voltak, amilyenek.
And we see a man who knew wine God's going to use to build a wall and lead a city.
Azt látjuk tehát, hogy Isten egy olyan férfit használt, aki a borokban volt jártas, hogy egy várost, meg a városnak a falait újjáépítse.
In chapter 2, as the man steps out, we see that immediately you find opposition to him and to the work of God.
A második fejezetben pedig azt látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy ez az ember kilép, azonnal ellenállásba ütközik.
And that opposition is embodied in 3 people we will continually see throughout the book of Nehemiah.
Ez az ellenállás pedig 3 ember formájában jelenik meg, akikkel mindvégig találkozunk Nehémiás könyvében.
A man called Sanballat, whose name means sin gives life.
Az egyik embernek a neve Sanballat volt, az ő neve azt jelenti, a bűn életet ad.
A man called Tobiah, whose name means Jehovah is good.
Aztán Tobiá is ott volt, akinek az volt a neve, hogy azt jelentette a neve, hogy Jehova jó.
And another man we will meet called Geshem the Arab.
És utána egy arábiai Geshemmel is találkozni fogunk.
The end of chapter 2 we see Nehemiah deliver his vision that God has given him to the people.
A második fejezet végén azt látjuk, hogy Nehémiás elmondja, megosztja az emberekkel azt a víziót, amit Istentől kapott.
And saying to them, let us arise, let us build, let us do the work of God together.
És azt mondja nekik, keljünk fel együtt, és kezdjük el megvalósítani Isten munkáját.
And last week in chapter 3 we saw that the people, the individuals that God used in the rebuilding process.
Múlt héten pedig a harmadik fejezetben azokat az egyéneket néztük meg, akiket Isten használt a város újjáépítésében.
A list of 85 names.
Egy 85 nevet tartalmazó listával találkoztunk.
All manner of people.
Mindenféle emberrel.
We saw that God has a different idea of qualifications than we do.
Láttuk tehát, hogy Istennek más az elképzelése arról, hogy mit tesz valakit valamire képessé, mint a mi elképzelésünk.
We saw God uses all kinds of people, despite their giftings and in spite of their giftings.
Láttuk, hogy Isten mindenféle fajta embert használ, az ajándékuk ellenére is, vagy annak ellenére, hogy például nincs rá ajándéka.
And we saw that God had a purpose in that he uses people together in the work of God, not in isolation, but together as a body.
És azt is láttuk, hogy Istennek egy konkrét terve van, és hogy ő az embereket együttesen használja, Krisztus testét, tehát nem izolált, elizolálódott embereket.
And we saw that the basis upon which God used them was not their ability.
És azt is látjuk, hogy Isten nem az ő képességeik alapján használta őket.
But it was their availability.
Hanem az alapján, hogy elérhetők voltak-e Istennek.
The fact that they were willing to be used by God and let him use them.
Tehát annak a ténye elég volt, hogy ők hajlandóak voltak Istennek engedni, hogy használja őket, és engedték is.
Tonight in chapter 4 we're going to study probably the first 13-14 verses.
Ma a harmadik fejezetnek a végét fogjuk megnézni, és utána a negyedik fejezetnek az első pár ige versét. Tehát összesen körülbelül 10-15 verset.
And it is one of the most enlightening passages in the whole of Scripture.
És ez az igerész, ez az egyik legtanulságosabb igerész az egész Bibliában.
It shows us some things, it explains some things for us.
Bizonyos dolgokat ugyanis megmagyaráz nekünk, bizonyos dolgokra rámutat.
It explains about how the enemy of the work of God, the devil, works against the people of God.
Megmutatja nekünk, hogy Isten népének az ellensége, az ördög hogyan munkálkodik Isten népe, illetve Isten munkája ellen.
On Sunday, Oliver led us into a discussion of the idea that we do not war against flesh and blood.
Ugye vasárnap Oliver már beszélt arról, hogy mi nem test és vér ellen tusakodunk.
And it's the perfect introduction to what we're going to talk about tonight.
Ez pedig a tökéletes bevezetője annak, amiről ma este lesz szó.
So for a moment, if you will turn with me, please turn to the 6th chapter of the book of Ephesians.
Úgyhogy egy rövid időre hadd kérjelek benneteket, hogy lapozzatok az Efezus 6-hoz.
And we're going to read just a verse together.
Felolvasunk egy igeverset így együtt.
And take a few moments to comment on a few things there.
És utána egy pár pillanatot szánunk arra, hogy néhány dolgot kommentáljunk.
Which will help us in our study of the 4th chapter of the book of Nehemiah.
Mert ez segíteni fog a mai igerész tanulmányozásában.
The verse that I wish to read is verse 11 and verse 12. So perhaps I don't know if you will read them, verse 11 and verse 12.
Nézzük meg a 11-es és a 12-es verset. 11. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
As Oliver rightly said, and the scriptures say, we do not wrestle, we do not war against flesh and blood.
Ahogy Oliver is nagyon helyesen mondta, és ahogy az ige is mondja, a mi harcunk nem test és vér ellen folyik.
The type of warring he's talking about here is wrestling, grabbing hold of somebody and fighting with them in the dirt. It's up close and personal.
Ugye ez egy nagyon különleges fajta harcmodorról beszél itt az ige, tehát arról, hogy ott vagyunk és valakivel tusakodunk, és valakivel birkózunk, és ott fetrengünk vele együtt a porban. Tehát ez egy nagyon közel harcot jelent.
In verse 11, called to put on the whole armor of God. And next week we might talk a little bit more about the armor.
A 11-es vers arra bátorít bennünket, hogy öltsük fel Isten fegyverzetét, a teljes fegyverzetet. Lehet, hogy jövő héten majd egy kicsit többet is beszélünk erről.
But I want you to notice the purpose of the armor of God in verse 11.
De szeretném, hogyha azt is észrevennétek, hogy miért kell felölteni Isten fegyverzetét a 11-es versben.
We have to put on the whole armor of God that we might stand against the wiles of the devil. There is purpose here.
Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkeréseivel szemben. Tehát egy célja van ennek.
Interestingly, it's not to fight. It is to be able to stand.
Érdekes módon itt a cél nem az, hogy utána harcolni tudjunk, hanem hogy meg tudjunk állni.
The word here describes holding a critical military position. Holding a bridgehead, for instance.
Egy olyan kifejezés szerepel itt, ami arra is utal, hogy egy stratégiai szempontból fontos helyet védünk meg, mint például egy hidat óvunk meg.
It's not a position of standing in activity, but it's being braced ready against something.
Tehát ez nem azt jelenti, hogy csak úgy passzívan áldogálunk, hanem azt jelenti, hogy készenléti állapotban vagyunk.
Now it tells us here that our ability to stand is determined entirely by what we wear.
És azt írja itt az ige, hogy az, hogy mi mennyire tudunk megállni, az teljes mértékben azon múlik, hogy mit öltünk magunkra.
Put on the armor that you might be able to stand.
Azt mondja, öltsétek magatokra ezt a fegyverzetet, hogy megállhassatok.
The part of the verse that's relevant to our study tonight is the next portion.
Igazából a következő rész az, ami kapcsolódik a mai üzenethez.
Put on the armor that you may be able to stand against something. Against what?
Azt mondja, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok. Mi ellen is?
The wiles of the devil.
Az ördög mesterkedéseivel szemben.
We learn something.
Valamit, tehát megtanulhatunk ebből.
The devil has wiles.
Az ördög mindenfélén mesterkedik.
That's an old English word, which doesn't actually mean a lot to us these days.
Igazából az angolban egy régi kifejezést használ, ami most már nem sokat jelent az embereknek.
It means methods.
De azt jelenti, viszont, ha utána nézünk, hogy bizonyos módszereket alkalmaz.
The original word in the Greek literally means cunning, craft and trickery.
A görög eredetiben szereplő szó egyébként szó szerint azt jelenti, tényleg, hogy mesterkedik és trükkösen próbál valami körmönfont módon valamivel előállni.
It's like when a hunter goes out to kill something and hunt something.
Ez olyan, mint amikor a vadász vadászatra indul.
He thinks about what he will wear.
Először is átgondolja, hogy mit fog viselni.
What he will take with him.
Azt is, hogy mit visz magával.
How quiet he must be.
És hogy mennyire csendben kell majd előre haladnia.
Where he comes from.
Illetve azt is átgondolja, hogy honnan jön.
He has a plan, a purpose.
Tehát van egy konkrét terve, egy bizonyos célja is van.
He has skills.
És vannak bizonyos készségei.
All of which are used for one purpose.
Mindezeket pedig egyetlen cél szolgálatába állítja.
To catch his prey.
Hogy elkapja azt az adott állatot.
And we are told here that the armor put on helps us stand against the wiles of the devil. We're told he has wiles, cunning and trickery.
Itt tehát azt olvassuk, hogy Isten fegyverzetét kell magunkra öltenünk, ahhoz, hogy megállhassunk az ördög mesterkedéseivel szemben, mert az ördög valóban mesterkedik.
So what are some of the methods, the trickery and the wiles that the enemy uses against us in the work of God?
Szóval milyen fajta mesterkedéseket használ az ellenség velünk szemben?
Let's go back to chapter 4.
Most lapozzunk vissza a harmadik fejezet végéhez.
And let's see some of the things that are used here in order to attackers in the work of God.
És nézzünk csak meg néhány dolgot, amit konkrétan itt használnak, hogy bennünket támadjanak, és Isten igéjét.
In this chapter, we're going to see two different types of discouragement.
Ebben az ige részben az emberek elbátortalanításának két különböző típusát láthatjuk.
From verse 1 to verse 9, we're going to see attacks and opposition that comes from outside the body of Christ, from the enemies outside.
A harmadik fejezet 33. versétől egészen a 4. fejezet 9. verséig egy olyan fajta ellenállást láthatunk, vagy olyan támadást, ami kívülről jön, tehát Krisztus testén kívülről az ellenségtől.
And then from verse 10 until the end of verse 13, we're going to see how sometimes discouragement comes from within the body of believers.
És utána a negyedik verstől egészen a hetedik, nyolcadik versig azt látjuk, hogy van, amikor ez az elbátortalanítás belülről is érkezik, tehát Krisztus testén belülről.
And by what people say can end up discouraging the work of God.
És az, amit az emberek mondanak, bizony ellene szólhat Isten munkájának, tehát elcsüggesztheti az embereket.
Those two things we're going to see as we go through the passage.
Tehát ahogy ezt az igerészt megnézzük, ezt a két dolgot fogjuk látni.
There is one single purpose behind the attacks of the enemy and all his different methods here.
Egyébként az ellenség támadásainak a hátterében és az ellenség által alkalmazott különféle módszerek hátterében, amiket itt látni fogunk ebben az igerészben, egy meghatározó cél áll.
This is the important bit. If you're going to get anything out tonight, this is the important bit.
Ezzel el is érkeztünk a fontos részéhez az üzenetünknek, tehát hogyha bármit ma megjegyeztek, akkor ezt mindenképp jegyezzétek meg.
Okay, this is the important.
Rendben, tehát ez a fontos rész.
Everything here is designed for one reason.
Minden, amit itt látunk, az egyetlen egy célból van itt.
It is to make you take your eyes off God.
Hogy arra indítson, hogy vedd le a szemed Istenről.
It is to make you take your eyes from your heavenly Father.
Hogy rávegyen téged arra, hogy levedd a szemed a te mennyei atyádról.
And place them somewhere else.
És valami másra vesd a tekinteted.
It might be upon yourself.
Lehet, hogy pont önmagadra.
It might be upon someone else.
Lehet, hogy valaki másra.
It might be upon the impossibility of the things that are in front of you.
Vagy lehet, hogy arra kell nézned, hogy mennyire lehetetlen is megcsinálni azt, ami előtted áll.
Your circumstances.
Például a körülményeid.
Your bank balance.
Vagy az, hogy mennyi pénz van, vagy nincs a bankszámládon.
What your eyes fix upon, he doesn't really mind, as long as it's not the Lord.
Az ellenségnek nem számít, hogy te mire veted a tekintetedet, hogyha nem is tere veted.
So, let's get into the passage and see how this takes place.
Úgyhogy most ássuk bele magunkat ebbe az igerészbe, és nézzük csak meg, hogy ez hogy valósul meg.
This is a study in opposition.
A mai üzenet az ellenállásról szól.
Firstly, we're going to look at how opposition comes from outside the work, from the world.
Tehát azt fogjuk megnézni, hogy hogyan támad ellenállás Isten munkájával szemben kívülről, tehát a világból.
At the end of chapter 3, we see that the work is taking place and the wall is being built.
A harmadik fejezet vége felé láttuk, hogy Isten munkáját már végzik ezek az emberek, és kezdik megépíteni a falat.
In verse 1 we find that when Sanballat realizes and sees and hears the work is taking place, he's furious.
Utána a 33-as versben azt látjuk, hogy amikor Sanballat meghallotta, hogy valóban építik az emberek a várfalat, az Úr munkája megvalósuló félben van, akkor nagyon mérges lesz.
He was angry, is literally what it means.
Tehát valóban, ugye méregbe jött, tehát mérges lett.
It also says he was indignant.
És ezen kívül azt is mondja, hogy gúnyolni kezdte a júdaiakat, az aggódban pedig az, hogy egyszerűen felháborodott.
That's when something stirs up in your heart and think, I've got to do something about this.
Tehát ez olyan valami, amikor az embernek úgy beindul a szívében egy dolog, és azt mondja, hogy na jó, akkor most már valamit csinálnom kell ezzel a
helyzettel. And immediately, it says there in verse 1, he mocked the Jews.
És azt mondja, hogy nagy bosszúságában gúnyolni kezdte a júdaiakat.
You'll find often three things will take place to make you take your eyes off the Lord.
Azt találjuk, hogy gyakran három dolog történik annak érdekében, hogy te levedd a szemed az Úrról.
His strategy so often firstly is mockery.
Az ő stratégiája gyakran először is a gúnyolódás.
You're an idiot for trusting God.
Te egy akkora idióta vagy, hogy Istenben bízol.
You're foolish.
Te őrült vagy.
Don't you know what's going to happen with your future?
Hát nem tudod, hogy mi lesz így a jövőd?
You should do it. Stupid to trust God.
Ez annyira ostoba dolog, hogy te Istenben bízol.
You can't see him.
Ezt nem láthatod.
You can't smell him.
Még csak nem is szagolhatod őt meg.
Show me, where is he? He's not here.
Mutasd meg, hol van? Nincs itt.
I mean, you've all heard it, haven't you?
Ugye ezt már mindannyian hallottuk.
If you've walked with the Lord for longer than about 8 minutes, you've heard that.
Hogyha 8 percnél hosszabb ideje jársz már az Úrral, akkor biztosan hallottad már ezeket te is.
People call you foolish for trusting in one who made the world.
Az emberek concept, really. Ostobának neveznek téged azért, mert abban bízol, aki a világot teremtette. Ez elég érdekes ez.
immediately you find people will call you foolish, mock you, and laugh at you for trusting God.
Azt találod tehát, hogy az emberek azonnal ostobának neveznek majd téged, és kigúnyolnak, és kinevetnek azért, mert Istenben bízol.
You'll often find with mockery will be misrepresentation and criticism.
És gyakran azt is látod majd, hogy a gúnyolódáshoz más is társul, egyrészt az, hogy kritizálnak majd, másrészt pedig az, hogy félreértelmezik a tetteidet.
Let's look at what he says in verse 2.
Nézzük csak meg a 34-es verset.
Sanballat, he says, he spoke before his brethren, the army of Samaria, and said this.
Azt olvassuk, ezt mondta Sanballat honfitársainak, Samária seregének.
What are the feeble Jews doing?
Mit csinálnak ezek a nyomorult júdaiak?
Will they fortify themselves?
Hát megengedik ezt nekik?
Will they offer sacrifice?
Talán már áldozni is akarnak?
Will they complete it in a day?
Mert még ma befejezik.
Will they revive the stones from the heaps of rubbish, the stones that are burned?
Életre kelthetik-e ezt a halom követ, amely porrá égett?
I want you to notice something.
Szeretném, ha valamit észrevennétek.
So often the strategy of the enemy comes out in question.
Olyan gyakran az ellenség stratégiája kérdések formájában valósul meg.
There are five questions here.
Itt öt kérdéssel találkozunk.
All designed to make them take their eyes off God.
Mindezek pedig azért hangzanak el, hogy az emberek ezek hatására levegyék a szemüket az Úrról.
By either mocking them.
Vagy azon keresztül, hogy gúnyolják őket.
Misrepresenting them.
Vagy azon keresztül, hogy félreértelmezik.
Saying they're doing it for another reason, which isn't really God's reason.
Tehát ugye azt állítják, hogy ők valami más okból munkálkodnak itt, és ez nem egyezik Isten tervével.
And just plain, painful criticism.
És egészen egyszerűen harmadsorban kritizálják őket fájdalmasan.
Now, he did this before his brethren and the army of Samaria.
Mindezt a honfitársai előtt, Samária serege előtt mondta.
Let's look at the five questions.
Most nézzük meg ezt az öt kérdést.
First question says, what are these feeble Jews doing?
Első kérdés. Mit csinálnak ezek a nyomorult júdaiak?
He called them weak and feeble, which indeed they were.
Tehát nyomorultnak, vagy egy más fordítás szerint gyengécskének nevezi őket, és valóban azok is voltak.
You see the devil using truth.
Ja, azt látjuk, hogy az ellenség itt az igazságot használja fel.
What he says is true.
Amit mond, az igaz.
But he won't come to you and say, oh, you're weak, you're feeble, but your God is so much bigger.
De hát ugye nem azt fogja mondani, amikor oda megy hozzád, hogy igen, te gyenge vagy, te nyomorult vagy, de hát te Istened annyival nagyobb nálad.
He likes half-truths.
Ugye ő a fél igazságokat kedveli.
So often, human reasoning and truth can be used in this way.
Úgyhogy gyakran épp az emberi rációt, illetve az igazságot tudja így módon felhasználni.
His purpose here, and he is using truth, remember?
Tehát még egyszer emlékezzünk arra, hogy ő ott az igazságot alkalmazza, a célja pedig az,
is to cause them to move their eyes off the great God to themselves, who are weak and feeble.
Hogy elérjen náluk azt, hogy levegyék a szemüket a hatalmas Istenről, és önmagukra nézzenek, akik valóban nyomorultak és gyengék.
Second question. Will they fortify themselves?
A második kérdés, hát megengedik ezt nekik, az angolban pedig hát meg fogják erősíteni így a soraikat.
The suggestion here is that the reason they're doing this is for their own purposes and pleasure.
Ez arra utal, minthogyha ők ezt a saját kényük kedvére és a saját gyönyörűségükre csinálnák.
The suggestion of they're doing it for their own rebellious selves.
És azt is arra is utalít, hogy minthogyha a lázadásból csinálnák ezt, csak önmagukért, amit tesznek.
You see him being the enemy trying to misrepresent what was actually taking place.
Látjuk tehát, hogy az ellenség próbálja félre értelmezni azt, ami valóban történt.
Oh, he's only doing it because he wants his name to be seen.
Oh, de hát csak azért csinálja, mert azt szeretné, hogy a nevét mindenki megismerje.
She's only doing it so she can be at the front.
Oh, hát ő is csak azért csinálja ezt, hogy itt állhasson az emberek előtt.
They're only doing it because it'll make the pastor think better of them.
És egyébként is csak azért csinálja, mert így majd a pásztornak jobb véleménye lesz róla.
Misrepresenting the actions of the heart.
Ugye itt félre értelmezzük azt, ami azt az embert a tetteire indította.
They were called by God to do something. That's the truth.
Ezeket az embereket Isten valamire elhívta, hogy valamit tegyenek. Ez az igazság.
The third question is, will they offer sacrifices?
Harmadik kérdés, talán már áldozni is akarnak?
The suggestion here is, will they be able to finish and get to the point that they'll be able to offer sacrifice?
Mint hogyha azt kérdeznéd, hogy vajon be tudják-e fejezni, vajon eljutnak-e a végére, vajon egy napon tudnak-e majd áldozatot bemutatni?
Look at the state of the work, how big it is, how impossible it is.
Nézzétek csak meg, hogy milyen hatalmas projekt ez, milyen lehetetlen.
Will they finish?
Vajon befejezik ezt valaha is?
The purpose is to move their eyes from God helping them and taking to the finish line.
Ugye, a cél megint az, hogy ők levegyék a szemüket Istenről, aki nekik ebben segítene, és a célegyenesbe eljuthatná őket.
And place their eyes upon how great the task was and how impossible it was.
És hogy ehelyett inkább arra figyeljenek, hogy az előttük álló feladat mennyire hatalmas és mennyire lehetetlen.
You see, the enemy is not bothered what you look at, as long as it's not God.
Ugye az ellenséget nem érdekli, hogy te konkrétan mire nézel, hogyha nem Istenre nézel.
If you can get your eyes on yourself.
Hogyha el tudja érni nálad, hogy önmagadra néz.
On somebody else.
Vagy valaki másra.
On the problem.
Vagy magára a problémára.
On the issues.
Vagy a különféle kérdésekre az életedben.
As long as it's not upon the one who is going to do the work.
Tehát amíg nem arra valakire szegezed a tekinteted, aki a munkát elvégzi majd.
That's what he seeks to do.
Ugye addig neki teljesen mindegy. A lényeg az, hogy levedd a tekinteted Istenről.
The fourth question is, will they complete in a day?
A negyedik kérdés, mert még ma befejezik?
Again, he points to, they're not going to get this done in a day.
Ugye itt megint csak
so long.
Megint csak rámutat arra, hogy ez egy nap alatt ezt nem fogják tudni befejezni, azért ez hosszú idő lesz.
It's going to take forever.
Ez egy örökkévalóságig tart majd.
It's an impossible task.
Ez a feladat lehetetlen.
The purpose is to get them to just focus upon how great and difficult and how long this is going to be in this place.
A cél tehát az, hogy arra összpontosítsanak, hogy ez a feladat milyen óriási, mennyire lehetetlen, és hogy milyen sok időt vesz majd igénybe ennek a teljesítése.
Notice something. Again he uses truth. They're not going to finish in a day.
Vegyetek csak észre, megint valamit. Mégpedig azt, hogy ő ismét az igazsággal jön, hogy azt mondja, hogy ezt egy nap alatt nem fogják befejezni.
But he's not going to point them to the faithful God who's called faithful throughout this book. That he will complete the work, is he?
De ugye azt már nem teszi hozzá az ellenség, hogy azért nézzetek a ti istenetekre, akit itt mindvégig hűségesnek neveznek ebben a könyvben. Azt nem fogja mondani, hogy ő majd ugye befejezi a munkát.
And the fifth question there in verse 2 is this. Will they revive the stones from the heaps of rubbish, stones that are burned?
És az ötös kérdés, életre kelthetik-e ezt a halomkövet, amely porrá égett?
He tells them, they hadn't even got the right materials for the job.
Az ellenség azt mondja nekik, hogy még csak a megfelelő erőforrásaik sincsenek meg ehhez a feladathoz.
Not only are these people not gifted and not the right people to build a wall, beauty therapists and goldsmiths.
Nem csak hogy nincsen meg hozzá a megfelelő képességük, ugye meg egyáltalán nem tudják ezt megcsinálni, mert nem építőmunkások, hanem például kozmetikusok meg ötvösök.
They haven't got the right resources.
A megfelelő erőforrásokkal sem rendelkeznek.
But there's not enough money, they'll never do it.
Nincs elég pénzük, sosem fogják befejezni.
There's not enough people to serve in Sunday school.
És nincsen elég ember arra, hogy a vasárnapi iskolában szolgáljon.
There's not enough people who can help with transport.
És nincs elég ember, aki tudna segíteni a személyszállításban.
There's just not enough resources.
Egyszerűen nincs elegendő erőforrás.
Interesting, isn't it? Move the eyes off the Lord, the one who is the provider and the resource giver.
Hát nem érdekes ez? Megint arról szól a történet, hogy levegyük a szemünket az Úrról, akitől az erőforrásaink jönnek, aki gondoskodna a szükségleteinkről.
And move your eyes onto what you don't have.
És ehelyett inkább arra koncentráljunk, amink nincs.
Now, if you're anything like me, I'm a sucker for every single one of these.
Hogyha bármennyire is hasonlítotok hozzám, akkor tudnotok kell azt, hogy én ezek közül nagyon könnyen bekapom a horgot mindegyikkel kapcsolatban.
I fall for this all the time.
Én is folyamatosan beleesek ezekbe a hibákba.
Men are basically stupid.
Tehát én alapvetően ostoba vagyok.
But they're very good for carrying heavy things. They're very good for carrying heavy things. Men. Stupid, good for carrying heavy things.
Hát hogy a férfiak ostobák, és de nagyon jól tudnak terheket cipelni.
You know, I'm one of those. I'm not that bright, but I can carry some heavy things.
Én is közéjük tartozom, nem vagyok egy lángelme, de attól még nehéz dolgokat könnyen el tudok mozdítani. Erre jó vagyok.
I fall for those strategies.
Tehát én is bedőlök ezeknek a stratégiáknak.
The reason we're taught here is that we may become wise and learn not to fall for the tricks of the devil.
De ezekről azért olvashatunk itt, hogy bölcsességet merítsünk belőlük, és hogy megtanuljuk azokat, hogy így működik az ellenség, és ne adjuk be a derekunkat ezeknek a stratégiáknak.
In verse 3, the man whose name means Jehovah God is good says this.
A 35. versben az az ember, akinek a neve azt jelenti, Jehova Isten jó, a következőket mondja.
Whatever they build, even if a fox goes on the wall, they'll break it down the stone wall.
Bármit építsenek, és ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalukat.
What does Tobiah do?
Mit tesz Tobia?
He's not true to his name, is he?
Ugye, itt nem igazán tesz eleget az ő nevének.
He says, what they're doing is simply not good enough.
Azt mondja, hogy amit ezek az emberek tesznek, az egyszerűen nem elég jó.
How many times have you heard that, either in your own mind or somebody else expressed it?
Hányszor hallottátok ezt már ti is? Vagy csak a saját fejetekben volt ez a gondolat, vagy valaki más ezt ki is nyilvánította?
It is just not good enough. It's poor. It could be so much better. It's useless what they're doing.
Egyszerűen, amit teszel, az nem elég jó. Annyival jobban is lehetne csinálni. Ez így hasznavehetetlen.
Again, everything here is designed to move our eyes from God to something else.
Megint csak vegyük észre, hogy mindezek azért hangzanak el, hogy mi levegyük a szemünket Istenről, és valami másra szegezzük.
So, how do we respond to those things?
Szóval akkor hogyan is reagáljunk ezekre a dolgokra?
Look at me with verse 4, because we see a response now from Nehemiah, who is leading this work.
Nézzük csak meg a 36-os verset, ugyanis most már látunk Nehémiástól egy reakciót, ugye ő az egész munkának a vezetője.
The guy prays.
Imádkozik.
We said that in the book of Nehemiah there are 10 prayers. Whatever you find him doing, he's praying and doing something, but he's praying.
Korábban említettük már, hogy összesen 10 imádságot találunk Nehémiás könyvében. Tehát mindig ezt látjuk, hogy Nehémiás vagy éppen valamit tesz, vagy imádkozik, de alapvetően imádkozni mindig imádkozik.
And what's great about prayer is this.
És ami az imádsággal kapcsolatban nagyon jó, az a következő.
You end up looking at God and talking to God.
Ja, amikor az ember imádkozik, akkor óvatlanul is Istenre szegezi a tekintetét, és Istennel kezd beszélgetni.
You immediately begin to focus upon the one who is the answer to all the needs of the human heart.
Ilyenkor az ember azonnal elkezd arra a valakire koncentrálni, aki mindenre a válasz, és aki az emberi szív minden szükségletét be tudja tölteni.
As a side note, I want you to notice the progression here. In verse 4, he prays for the people.
Margóra még megjegyezném, hogy vegyük csak észre, hogyan követik egymást az események. A 36. versben ő az emberekért imádkozik.
In verse 9, which is probably different than the Hungarian Bible, he prays with them to the Lord.
Viszont a 4. fejezet 3. versében már az emberekkel együtt imádkozik Istenhez.
He asks God to hear. 28 times it's used in the book of Nehemiah. Hear.
Imádságában azt kéri Istentől, hogy hallgassa őt meg. 28-szor fordul elő ez a kifejezés Nehémiás könyvében, hogy hallgass meg, Uram.
We are despised, God. We are hated.
Halld meg, Istenünk, hogyan csúfolnak minket.
Place their reproach on their own heads and give them as plunder to the land of captivity.
Fordítsd vissza fejükre gyalázkodásukat, legyenek prédává rabtartóik földjén.
Note what he says in verse 5.
Vegyük észre, mit mond a 37-es versben.
Do not cover their iniquity and do not let their sin be blotted out before you, for they have provoked you to anger before the builder.
Ne nézd el bűnöket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták.
Wow, Nehemiah's recognized something.
Nehémiás valamit felismer.
The opposition isn't really against them, it is against the very Lord God of heaven who rules all things.
Az ellenállás igazából nem velük szemben van, hanem Istennel szemben, az Úrral szemben, aki mindennek az Ura.
He says, they have provoked you, God, to anger before all of these that are serving you.
Azt mondja, Nehémiás, hogy téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták, ezeket, akik téged szolgálnak.
Wow, those problems now seem a lot smaller when you're saying before God.
Ugye, hirtelen sokkal kisebbnek tűnik a probléma, amikor már így az Isten elé kerül.
And what Nehemiah does is he immediately focuses his heart and mind upon the Lord and say, Lord, this is your problem. It's not mine, I'm just here, but this is your problem.
Nehémiás tehát azonnal a gondolataiban és a szívében is Istenre kezd el koncentrálni, és azt mondja, hogy Istenem, ez nem az én problémám. Uram, ez a te problémád.
You often measure how difficult it is to do something by the ability of the person doing it.
Gyakran az alapján mérjük le, hogy milyen nehéz valamit megtenni, hogy az adott ember, aki azt megteszi, milyen képességekkel rendelkezik.
Let me give you an example.
Most erre hadd mondjak egy példát is.
An example close to my heart.
Egy hozzá nagyon közel álló példát.
I was talking with a friend of mine who happens to be 6'7".
Egyszer egy barátommal beszélgettem, aki jó magas, több mint 2 méter.
A very good basketball player.
Egy kiváló kosaras.
And I said, I'd love to be able to dunk a basketball.
És én azt mondtam, hogy fú, ez annyira jó lenne, hogyha én is fel tudnék ugrani, és így a kosarat megérintve belevághatnám a labdát a kosárba.
He just laughed at me.
Ő meg csak kinevetett.
He says, that's a physical impossibility.
És azt mondja, hogy fizikai értelemben ez egy lehetetlenség a te esetedben.
You are short, you're old, and you're fat.
Mert alacsony vagy, idős vagy, és kövér.
There is no way that small carcass is going to get that high up in the air with a ball to do something. It's an impossibility.
Egyszerűen lehetetlen az, hogy a te kis tested oda felugorjon a levegőbe, és így módon tudja bepasszolni a labdát a kosárba. Ez lehetetlen.
I mean, it's entirely true. It's never going to happen. It's an impossibility.
Teljesen igaza van, ez lehetetlen, ez sosem történhet meg.
But it kind of hurt to hear it in those terms.
De azért attól még fájt ezt hallanom.
What he's doing is what we do.
Ugye, amit ő tesz, azt tesszük mi is.
He's looking and saying, you haven't got the ability to do it. For you, it's impossible.
Ugye rám néz, és azt mondja, hogy neked nincsenek meg azok a paraméterek, amikhez szükségesek. Számodra ez lehetetlen.
If I was 7'5", he wouldn't be laughing.
Azonban, hogyha mondjuk 1,90 lennék, szerintem már nem nevetne.
Now, here's the thing.
De azért, hogy mondjak valamit.
God has all the ability.
Istennek minden képessége megvan.
All the power.
És minden hatalma.
All the grace and mercy in his heart.
És minden kegyelme és minden irgalma.
And a love which is an everlasting love which is ever towards us.
És ugye megvan a szeretet is ő benne, ami egy örökkévaló szeretet, még soha el nem múlik felénk.
There is nothing that he cannot do.
Tehát nincs semmi, amit Isten ne tudna megtenni.
And there is nothing that he will not do for his children for his glory.
És nincs semmi, amit ő ne tenne meg az ő gyermekeiért, az ő dicsőségére.
Nehemiah placed and said, God, this is your problem.
Nehémiás is átadta a felelősséget Istennek, azt mondja, hogy Uram, ez a te problémád.
What a great response.
Milyen bámulatos válasz is.
I want you to notice something here.
Szeretném, ha valamit észrevennétek.
In verse 6.
Mégpedig a 38-as versben.
After he prayed,
miután imádkozott,
they carried on building the wall.
Tovább építették a várfalat.
They continued in doing what they knew to be right.
Tehát folytatták azt a munkát, amiről tudták, hogy ez helyes.
Basic perseverance and endurance.
Tehát alapvetően azt látjuk, hogy kitartóak voltak, és szilárdan mentek előre.
I want you to notice what the response wasn't.
Szeretném, ha azt is észrevennétek, mi nem volt az ő reakciójuk.
It wasn't to stop and debate about the issue.
Nem az volt, hogy leálltak és elkezdtek vitatkozni ebben a kérdésben.
It wasn't to go and meet with them and justify to the enemies why they were building the wall.
Nem az volt, hogy elmentek, találkoztak az ellenséggel és megpróbálták igazolni az ellenségnek, hogy ők miért is építik ezt a falat.
It wasn't to quit and go home saying everybody hates me.
És nem is az volt, hogy ők bedobták a törölközőt és hazamentek, mondván mindenki utál.
The opposition did not become the focus, but God became the focus.
Tehát ők nem az ellenállásra fektették a hangsúlyt, hanem Isten került a fókuszpontba.
In verse 7-6 we're told a wonderful thing.
A 38-as vers egy csodás dolgot árul el nekünk.
So he built the wall and the entire wall was joined to half its height, for the people had a mind to work.
Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült fél magasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott.
When it says that the people had a mind to work, it really uses the wrong word for it.
Amikor itt azt olvassuk, hogy a nép nagy kedvel dolgozott, ez nem is a megfelelő kifejezés.
It literally means they had in their heart, the work was in their heart.
Mert szó szerint ez a kifejezés, ami itt szerepel, az azt jelenti, hogy a szívükben egy nagy indítatás volt, hogy ezt a munkát elvégzik.
God had placed it within their heart to be involved and to do these things, and it was in their heart.
Isten ezeket a dolgokat helyezte az ő szívükre, hogy ezt tegyék.
7 times in the book of Nehemiah you will find that phrase used. God placed something in the heart of somebody.
Nehémiás könyvében 7-szer is találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy Isten valakinek valamit a szívére helyez.
Verse 7 we'll see something else taking place.
A 4. fejezet első versében utána valami más látunk.
Evil doesn't take a day off and it doesn't die out of old age.
Azt látjuk, hogy az ellenség egyrészt nem vesz ki szabad napot, másrészt pedig nem jön el az a nap, amikor megöregszik és meghal.
In verse 7 we find that the opposition grows again.
Az első versben azt látjuk, hogy megint csak ellenállás támad.
This time there's more of it.
Sőt, most már jelentősebb is.
Sanballat.
Most már ott van Sanballat.
Tobiah.
Tobiah.
We have the Arabs now.
Továbbá az arabok.
We have the Ammonites now.
Az Ammoniak is most már.
And we have the Ashdodites now.
És az Ashdodiak.
They all heard it was going on and they were all mad.
Ők mindnek hallották, hogy mi történik, és mindannyian haragra gerjedtek.
Now, we haven't got time to trace the history of all these people.
Most arra nincs időnk, hogy visszavezessük mindezeknek a népeknek a származását.
But what you need to know is this.
De amit tudnotok kell, ez a következő.
Ashdod was to the west.
Ashdod, az Ashdodiak földje nyugatra fekszik.
The Arabs were to the south.
Az arabok földje délre.
The Ammonites were to the east.
Az Ammoniak keletre.
And the Samaritans were to the north.
A Samáriaiak pedig északra.
They were surrounded by enemies now.
Szóval körülvette őket az ellenség.
One of the things we'll see as we go through the book of Nehemiah is that so often the attacks change form.
Az egyik dolog, amit látni fogunk, ahogy végigmegyünk Nehémiás könyvén, az épp az, hogy sokszor a támadás más alakot kezd ölteni.
And we need to be aware of that.
És ezt tudatosítanunk kell.
It's interesting, if you look at church history,
érdekes, ha megnézzük az egyház történelmet,
the devil has never been able to destroy the church by persecuting it.
Látjuk, hogy a sátánnak sosem sikerült elpusztítani az egyházat az üldöztetésen keresztül.
It's always grown stronger.
Mindig csak erősebb lett tőle az egyház.
He's done much more damage by introducing compromise and sin into the church and letting it die of being sick.
Igazából sokkal nagyobb bajt okozott azzal, hogy bizonyos kompromisszumokra léptek az egyházon belül a hívők, illetve hogy bűn jelent meg az életükben.
The strategies change.
Ugye a stratégiái változók.
In verse 8, you see that they decided together to come and attack Jerusalem and create confusion.
A második versben azt látjuk, hogy ők együttesen elhatározták, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne.
So now the next strategy is physical threat and bringing of confusion.
A következő stratégia tehát az, hogy most konkrétan fizikai értelemben már veszélyt jelentenek ezekre az emberekre, és zavart akarnak kelteni a körükben.
What happens? What's the response?
Mi történik? Hogyan reagálnak erre?
Verse 9.
A harmadik vers.
Nevertheless, we made our prayer to God, and because of them we set watch against them day and night.
De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal.
They prayed and they carried on.
Tehát egyrészt imádkoztak, másrészt pedig folytatták a munkát.
They carried on and they prayed.
Folytatták a munkát és imádkoztak.
And they became watchful.
És most már éberebbek voltak, figyeltek az ellenségre.
Those verses we've looked at describe how often attack comes and discouragement comes from the outside.
Ezek az igeversek leírják nekünk, hogy milyen gyakran az ellenállás és az elbátortalanítási kísérletek kívülről érkeznek.
The second thing we're going to find now in verses 10 to the end of verse 14 is discouragement that comes from within the body of Christ.
A másik dolog, amit most látni fogunk majd a 4. verstől egészen a 8. vers végéig, az a fajta elbátortalanítás, ami belülről érkezik, tehát Krisztus testén belülről.
I'm going to ask Edo if you'll just read from the end of verse 10 to the end of verse 15. I don't know what it is.
Most felolvassuk a 4. verstől a 8. versig. A júdaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Ellenségeink meg ezt mondták. Meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságban lakó júdaiak is mindenhonnan eljöttek hozzánk, és 10-szer is mondták nekünk, térjetek vissza hozzánk. Azért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként, fegyveresen, tárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért.
I want you to notice something in these verses.
Vegyünk csak észre valamit ezekben az igeversekben.
You will see there are four groups of people who will speak in this passage.
Azt látjuk, hogy az embereknek négy csoportja szólal meg ebben az ige szakaszban.
The first is Judah.
Az első csoport Júda.
The second is the adversaries, all this bunch of people that are getting against.
A másik csoport az ellenség.
The third one group
a
is the Jews.
A zsidók.
And the fourth one is Nehemiah.
A negyedik pedig Nehémiás.
I want you to notice that encouragement so often and discouragement is linked entirely to what people say.
Szeretném, ha észrevennétek, hogy olyan sokszor az elbátortalanítás, tehát valaki elbátortalanítása, elcsüggesztése szervesen kapcsolódik ahhoz, amit az ember mond.
We have opposition from without.
Tehát egyrészt ugye van egy kívülről jövő ellenállás.
And we have discouragement from within.
Meg van egy belülről jövő elbátortalanítás.
One of the greatest weapons of the enemy is to discourage us and to discourage us from within.
Az ellenség egyik legerőteljesebb fegyvere éppen az, hogy elbátortalanít bennünket, mégpedig úgy, hogy az belülről érkezik.
Sometimes people say a well-meaning and they say things.
Valamikor az emberek, még hogyha jó indulat is vezérli őket, mondanak bizonyos dolgokat.
And it could be something true.
És még az is lehet, hogy valami igazságot mond.
It may be entirely unhelpful and really discouraging.
De az is lehet, hogy attól még egyáltalán nem segít, sőt, mi több elcsüggeszt bennünket.
Let's look here in verse 10. This is Judah. Judah said this.
Nézzük csak meg a négyes verset. A júdaiak a következőket mondták.
The strength of the laborers is failing, and there is so much rubbish, we are never going to be able to finish.
Megrokkant a teherhordók eleje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat.
These were the people probably from around the city of Jerusalem.
Ezek az emberek valószínűleg Jeruzsálem környékéről jöttek.
The symbol of the tribe of Judah was the lion.
A júdaiak törzsének jelkép az oroszlán volt.
Because Judah, of all the tribes of Israel, they were the leaders.
Ugyanis Júda volt a Júdavál töltött be vezető szerepet Izrael összes törzse között.
The place where the kings came from. That's why Jesus is called the lion of the tribe of Judah.
Ugye innen származtak a királyok, és ezért is nevezik Jézust is a Júda törzséből származó oroszlánnak. Ez volt a királyok törzse.
But they began to believe what the opposition has said.
De ők elkezdték elhinni azt, amit az ellenállók mondtak nekik.
Look again at verse 4, verse 1. They repeat what Sanballat had basically said. They'll never be able to do this.
Még egyszer csak nézzük meg a négyes verset. Ők lényegében elismétlik azt, amit korábban Sanballat is mondott, hogy ők képtelenek lesznek megbirkózni ezzel a feladattal.
They express something here.
Valamit itt kifejeznek.
They say the strength is failing. It begins to give out.
Megrokkant a teherhordók ereje. Kezd fogytán az erejük.
There is so much rubbish that we're unable to build the wall.
Olyan sok a törmelék, hogy már nem tudjuk építeni a várfalat.
What's expressed here in the original language is that we will not be able to finish.
Hogyha az eredeti szöveget megvizsgáljuk, akkor ez azt kommunikálja, hogy a nép itt azt mondja, mi képtelenek leszünk befejezni ezt a feladatot.
Imagine the leaders coming and saying, it's hopeless.
Képzeljétek csak el, hogy a vezetők jönnek és mondják azt, hogy ez reménytelen.
What's that gonna do to you?
Ugye ennek milyen hatása lesz rád?
You just became discouraged.
Ugye azonnal elbátortalanodik az ember.
You have to be careful what you say.
Tehát óvatosan kell bánnunk a szavainkkal.
Because sometimes the enemy can use as a mouthpiece to express discouragement.
Mert van, amikor az ellenség a saját szócsöveként használ bennünket arra, hogy mi elbátortalanítsunk valakit.
I'm not saying lie and deceive yourself. I'm not saying that.
Ugye nem azt akarom ezzel mondani, hogy inkább hazudj magadnak, próbáld megtéveszteni önmagad.
But it's interesting here that the people who were the leaders were actually expressing exactly the same thing the enemy was expressing.
Csak azt mondom, hogy érdekes, hogy pont azok, akik a népet vezették, pontosan ugyanazt mondják itt, mint amit az ellenség is mondott.
And they didn't say, we are unable to finish, but God is good and he will carry us through.
És nem azt mondják, hogy igen, mi képtelenek vagyunk befejezni ezt a feladatot, de Isten jó, és tudjuk, hogy ő átvisz bennünket ezeken a nehézségeken.
Their eyes had been moved, and they began to move others' eyes. It's discouragement from within.
Ők már levették a szemüket Istenről, és most az ő hatásukra mások is kezdik levenni a szemüket Istenről. Tehát ez egy belülről jövő elbátortalanítása az embereknek.
You know? Starting is easy, finishing is a lot harder.
Ugye belefogni valamibe könnyű, de azt be is fejezni már sokkal nehezebb.
It was probably exciting when you started putting the first bricks down.
Valószínűleg izgalmas dolog volt, amikor elkezdték az első téglákat lerakni.
Now all these people have threatened them, criticized them, and now they're going to come and kill them.
Most meg mindezek az emberek elkezdték őket fenyegetni, meg kritizálni, meg most már ráadásul jönni akarnak, hogy megöljék őket.
It got less exciting.
De most már az izgalom alább hagyott.
The newness wears off.
És az újdonság varázsa is.
You know, pessimism has been a bigger problem for the church than atheism has.
Tudjátok, a pessimizmus mindig is nagyobb probléma volt az egyház számára, mint az ateizmus.
If this is God's work, God will finish what he has started.
De ha ez Isten munkája, akkor Isten be is fejezi azt, amit elkezdett.
Turn our eyes back. He is good.
Tehát ismét nézzünk Istenre. Ő jó.
He will do the work.
És ő elvégzi ezt a munkát.
Is there anything too hard for the Lord?
És van bármi is, ami túl nehéz lenne az Úrnak?
Secondly, the adversaries said this.
Másodszorban az ellenségek ezt mondták.
Somewhere they said it.
Verse 11.
They will neither know or see us till we come upon them and we will kill them and cause the work to cease.
Meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának.
Yeah, they're really not helping, are they?
Oh, ugye ez nem segít.
Look who speaks next. The Jews speak next.
Vegyük csak észre, hogy utána kik szólalnak fel.
This is great, this is.
Szomszédságában lakó júdaiak, hát ez nagyszerű.
In verse 12. So it was then that the Jews who dwelt near them came and told us, from whatever place you turn, they will be upon us.
Hatos vers, a szomszédságban lakó judaiak és mindenhonnan eljöttek hozzánk, és tízszer is mondták nekünk, térjetek vissza hozzánk.
The Jews who dwelt by them. Who's the them in the passage? Look.
Tehát azt mondja, a szomszédságban lakó judaiak is.
The them is the adversaries.
Ugye a szomszédságban, tehát az ellenség között.
So you've got the enemies who are definitely not out for the good of the people of Israel and the work of God.
Tehát egyrészt ott vannak az ellenségek, akik aztán egészen biztosan nem Izrael munkáját akarják segíteni, és nem az emberek javát szolgálják.
And there's a bunch of the brethren that are living next to them.
És aztán ott vannak honfitársaik is, tehát a zsidóknak, akik az ellenség mellett laknak.
And what do they say?
És mit mondanak?
They came and told us 10 times.
Tízszer is azt mondják nekünk, hogy mondták nekünk.
Wherever you go, they're gonna kill you.
Szóval térjetek vissza hozzánk. Az angolban pedig azt mondja, hogy akár merre is mentek, úgyis megölnek benneteket.
You don't need that kind of encouragement.
Ugye ez nem bátorítás.
For somebody to come and tell you 10 times that whatever you do, these people are gonna kill you.
Mikor valaki odajön hozzád és tízszer elismétli, hogy bármit csinálsz, és ezek az emberek úgyis meg fognak ölni.
If you've got to say it once. Don't say it 10 times.
Ha már mondani akarod, akkor csak egyszer mondd, ne tízszer.
There is nothing encouraging about this.
Ebben semmi bátorító nincs.
They are miserable and unhelpful.
Ezek nyomorultak, és egyáltalán nem segítik a munkát.
And they're living next to the enemy. That doesn't help.
És ráadásul az ellenség szomszédságában laknak, és sem segít.
By virtue of where they were and where they lived, their eyes had been moved from God to something else.
Tehát amiatt, ahol voltak, ahol éltek, levették a szemüket Istenről, és valami másra helyezték a tekintetüket.
Let's finish our study tonight by look at what Nehemiah said.
Most fejezzük be a ma esti ige tanulmányozást azzal, hogy megnézzük, mit mond Nehémiás.
Verse 14, I looked and rose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, and your wives.
8-as vers. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük. A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért.
Nehemiah did three things.
Nehémiás három dolgot tett.
He looked to see what the truth of this was.
Egyrészt hát utána nézett a dolgoknak, hogy lássa, mi az igazság.
He didn't just think, oh, we better leave really quickly. He looked to see what the truth of this was.
Nem azt mondta, hogy gondolt, hogy ó, akkor most nagyon gyorsan húzzuk el innen a csíkot, hanem utána nézett a dolgoknak, megnézte, hogy mi az igazság.
Secondly, he stood up to all the people.
Másodszorban pedig felállt az emberek előtt.
And he said something. Thirdly, he said something.
És harmadsorban valamit mondott is nekik.
And look at his focus. Look at where he points their eyes.
Vegyük csak észre, hogy ő mire koncentrál, hogy ő kire helyezi az emberek tekintetét.
Do not be afraid of them.
Azt mondja, ne féljetek tőlük.
Remember the Lord.
Az Úrra gondoljatok.
Because he is great.
Mert ő hatalmas.
And he is awesome.
És félelmes.
And then fight.
És utána harcoljatok.
For your brethren, your sons, your wives, your daughters and your houses.
Testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért.
He asked them to call to mind, remember the Lord.
Tehát arra kéri őket, hogy az Úrra gondoljanak, ráemlékezzenek.
He uses a term here for the one who is sovereign Lord over everything. Remember him.
Egyébként itt egy olyan kifejezést használ, ami azt jelenti, hogy a mindenek fölött álló szuverén urat, aki mindenek ura, őre emlékezzetek.
He didn't say, look, let's all try really hard.
Nem azt mondja, hogy jó, akkor most egy kicsit keményebben próbálkozzunk.
He said, remember the Lord because he is great and he is awesome.
Hanem azt mondja, hogy emlékezzetek. Gondoljatok az Úrra, mert ő nagy és félelmes.
Great here deals with the size and the strength of God. He is great.
A nagy kifejezés itt konkrétan Isten erejére is vonatkozik, meg az ő méreteire is. Tehát, hogy egy hatalmas Isten ő.
And awesome deals with the fact that he is to be feared because he is God.
Amikor pedig azt olvassuk, hogy a félelmes Úrra, ez arra utal, hogy félnünk kell az Urat, mert ő Isten.
You ever read the Chronicles of Narnia, The Lion, Witch and the Wardrobe, or seen the picture?
Ti olvastátok már a Narnia krónikáit?
Ever read the bit or seen the bit?
Filmet.
Ever seen the bit or read the bit when the witch is getting a bit mouthy?
És emlékeztek arra a részre, a könyvből, vagy pedig a filmből is, amikor már eléggé kinyílik a boszorkány szája.
And Aslan roars.
És erre pedig Aslan mit csinál az oroszlán? El ordítja magát.
Yeah. And Aslan roars, and she steps back because he is awesome and terrible.
És akkor ő hirtelen visszalép, mert nagy és félelmes, ez a félelmetes ez az oroszlán.
This is the one to whom we look.
Hát erre az Úrra nézünk.
We are told to put on the whole armor of God.
Ugye azt mondja nekünk az ige, hogy Isten teljes fegyverzetét öltsük magunkra.
That we may be able to stand.
Hogy megállhassunk.
Against the cunning, the trickery and the wiles of the enemy.
Mégpedig az ellenség trükkjei és mesterkedései ellen.
In the first portion of chapter 4 we find there is opposition that comes from without. Mockery, misrepresentation and criticism.
A harmadik fejezet legvégén azt látjuk, hogy kívülről érkezik az ellenállás, mégpedig különféle formákban, például kritizálás formájában, meg gúnyolódás formájában.
And there is discouragement that comes from within because people's eyes have been moved from God to themselves or circumstances.
Majd pedig azt látjuk, hogy egy belső elbátortalanításra is sor kerül, mert az emberek levették a szemüket Istenről, és a körülményeikre néztek.
What's the answer?
Szóval mi a válasz?
Let us lift our eyes and our hearts.
Emeljük fel a szemünket és a szívünket.
Let us lift our eyes and our hearts and place them upon God as our Redeemer and King.
Emeljük fel a szívünket, meg emeljük fel a tekintetünket is Istenre, ami Urunkra, aki a megváltónk és királyunk.
So whatever you face tonight, and I'm sure we all face many things.
Szóval bármi előtt is állsz ma este, és biztos vagyok benne, hogy sokan sok minden előtt állnak.
Where do your eyes rest?
Engedjétek, hogy megpihenjen a tekintetetek.
yourself or circumstances or another.
És ugye a kérdés az, hogy kire nézel, valaki másra vagy a körülményeidre, vagy saját magadra?
Remember the Lord, he is great and awesome.
Gondoljatok az Úrra, mert ő nagy és félelmetes.
And be about the things that God has called you to.
És azokkal a dolgokkal foglalatoskodjatok, amikre Isten hívott el benneteket.
Father, we thank you for the instruction of your scriptures.
Atyám, köszönjük, hogy a te igét tanít bennünket.
And Lord, help us to fix our eyes upon you.
Uram, segíts nekünk, hogy rád szegezhessük tekintetünket.
For you are great and awesome.
Mert te hatalmas vagy és félelmetes.
Keep our eyes firm fixedly upon your heart and your goodness.
És az, hogy csak azt lássuk szilárdan, ami a te szívedben van, illetve a te jóságodat.
We ask in Jesus' name.
Ezt kérjük Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Amen.